Szóval ott tartok, hogy azt elkezdtem ezt mondani, hogy milyen nagyszerű, hogy léteznek olyan szerepek, amelyekben sokkal nyitottabbak vagyunk, mint sebzett felnőttként. Sebzett felnőttként be vagyunk zárva, és... De vannak szerepek, amelyekben meg tudjuk engedni a nyitottságunkat. Ilyen például az egészséges gyerek. Milyen nagy dolog, tehát elkezdeni fejleszteni magunkban az egészséges gyereket. Azután ilyen szerep a bohóc. Mert a bohóc bárkihez oda mehet. A bohóc bármilyen bohócságot megcsinálhat. Valamit, ami teljesen oda nem illőnek tűnik. Értitek, egy közkeletű hiedelemmel szemben néha kell, hogy jöjjön egy bohóc, és azt mondja, hogy hülyék vagytok. És... A bohóc szerep, hogy felnőttként, mit mondana erről egy bohóc? Mit csinálna itt egy bohóc? De ilyen szerep mondjuk egy jó ízű humorista. De ilyen szerep az udvari bolond is. Hogy valaki egyszer csak kimeri mondani, hogy a király mesztelem. Hát a mesékben is szó van a szándékos vakságról. Ott abban a mesében mindenkinek megérte vaknak lenni, és nem szólni a királynak, hogy mesztelen. És milyen érdekes, hogy aki pedig a realitást hordozza, az az udvari bolond. Amikor a 20. századi történeteket hoztunk, Alice Millertől kezdve akárkiig, tulajdonképpen azok, akik kiálltak valamire, azt mondták, hogy de hát nem látjátok? Ők mindig a periférián kezdték. És mindig kissé azt mondták róluk a többiek, a többség, hogy te udvari bolond. Vagy egyszerűen csak bolond. Vagy bohóc, vagy nevetséges. Vagy... Szóval vannak tulajdonképpen klassz szerepek. A gyereké, a spontán gyerek, az egészséges gyereké, a bohócé, az udvari bolondé. De tulajdonképpen ilyen szerep lehet a művészé, vagy a költőé. És ezekben a szerepekben sokkal több mindennel merünk szembe találkozni, mint egyébként úgy a felnőtt valóságunkban. Oké. És ezért most visszaülök ide, hogy ott tartok, hogy külső-belső konfliktusoktól való félelem eltántorít bennünket attól, hogy merjünk látni, hallani, érezni és tudni. Talán emlékeztek a múltkori alkalommal, ezt a kifejezést találtam ki, hogy tudatos tekintettel élni. Mert ezt szépnek látom. Mert a tudatos tekintetben benne van az, hogy merek bárhova tekinteni, egy lehúzott slicre is oda tudok tekinteni, azután tudok tekintettel lenni valamire, vagy valamit tekintetbe venni, de képes vagyok tekintettel lenni valakire. És ez nagyon szép. Hát egyrészt megvan benne a bátorság a látáshoz, másrészt pedig benne van az érzékeny együttérzés, amikor tekintettel vagyok valakire. Oké. Egy fiatal srácról a következőt hallottam. Ez a fiatal srác most már elmúlt 70. Azt mondja, hogy ő 56-ba ment ki, és hát ez a ki, ez azt jelentette, hogy Ausztriába ment, és akkor ott bekerült egy táborba, volt akkor legalább 17 éves. És ott a táborban, hát teltek múltak a hetek egyszerűen, akkor odajött hozzá a hivatalnok, megkérdezte, hogy hova akar menni. Azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem tudja, hova lehet. Azt mondta, hogy hát mehet Svédországba, Ausztráliába, vagy az USA-ba. De azt mondta, mit tudta, egyikről sem tudott túl sokat. De azt mondta, akkor megyek Ausztráliába. Kapott egy papírt, hogy elmehet Ausztráliába, és csak ki kell várni az időt, amikor majd fölültetik a hajóra, és elviszik Ausztráliába, és akkor jogosan lesz majd Ausztráliában. Igen ám, de hát, na, kellett várni egy pár napot a hajóra, ami az ausztrál tengerparton állt meg, és osztrák tengerparton, és a... Szóval nem olyan könnyű a hajóval elmenni Ausztriából Ausztráliába. És hát egyszer csak megálltott egy busz, ott a tábor ajtajába, és egy csomó ismerőse kezdett felszállni. És akkor ő is oda szaladt, hogy mert hova mentek? És akkor szólt ott valakinek, hogy mi Olaszországba megyünk. Nem jössz? Azt mondta, nem, hát én Olaszországban nem mehetek, mert Olaszországban semmilyen papírom nincs, én Ausztráliát mondtam. Erre azt mondja valaki ott hátson a buszon, azt mondja, de miért nem szereted a csajokat meg a bort? Erre átlent 17 éves át, azt mondja, a csajokat meg a bort, mind a kettőt szeretem. Hát akkor miért nem jössz? És már is fölült a buszra. Felült a buszra, elment Olaszországba, de ő nem tartózkodhatott Olaszországban. Ezért éveken keresztül csak úgy valahogy el volt, mondta, hogy munka volt, aztán ott valahogy el, mert semmilyen papírja nem volt, míg nem egyszer csak érkezett egy értesítés, hogy a testvére meg Párizsban van. Hát azt mondja, milyen jó pofa dolog, akkor most Olaszországban eleget volt, most akkor elmegy Párizsba. És fölült a vonatra, és hát persze nem volt neki papírja Franciaországba, ezért megállították ott a határon, és mondták, hát maga nem mehet el Párizsba. De mondta neki, a testvérem ott él, hát jó, de hát maga nem mehet Párizsba. Akkor vissza fogjuk küldeni Olaszországba, de ő azzal érvelt, hogy ő Olaszországba se lehet. És azért ez egy fogós helyzet volt, hogy nem lehet valaki se Olaszországba, se Párizsba, és ott van az olasz-francia határon. Most akkor ugye ezt oldják meg. Végül is aztán a hivatalnok azt mondta, hogy nekem az a legyszerűbb, hogyha visszaküldünk téged Olaszországba, és tényleg vissza is küldték. Ő a következő vonattal megint elment. És akkor elment egy más hivatalnokhoz került, aki szintén azt mondta, hogy maga nem lehet Olaszországba, vagy nem lehet Franciaországba. Azt mondta, én tudom, hogy nem lehetek Franciaországba, hogy akkor milyen papírja van, de neki semmilyen papírja nem volt, kivéve egyetlen papírja, hogy mehet Ausztráliába. Erre azt mondta neki, hogy na ide figyelj. Most akkor én megengedem, hogy maga elmenjen Párizsba, mert ott akkor tud jelentkezni az ausztrál nagykövetségem. És akkor onnan el tud menni Ausztráliába az egyetlen helyre, ahol maga lehet. Mert egyébként sehol, maga sehol nem lehet. De itt nálunk meg aztán pláne ne legyen. És akkor így engedték el Párizsba, hogy majd Párizsból elmegy Ausztráliába az egyetlen helyre, ahol lehet. De akkor Párizsban élt 6 évet. Mert igaz ugyan, hogy ő ott nem lehetett, de hát tulajdonképpen az elég jól el volt. És végül aztán, amikor nem tudom, a testvére elment Párizsba, akkor az jóhatós, hogy én sem van. Megbeszélték a tesójával, hogy na most akkor tulajdonképpen elmehetnének Ausztráliába. Hiszen tulajdonképpen az egyetlen hely, ahol lehetnek az Ausztrália. És akkor jelentkeztek ott a követség, mondták, hogy maguk lehetnek Ausztráliába. Ezért elvitték őket Ausztráliába, de akkor az már 70-es évek volt. Ott voltak Ausztráliából, ugye kígyók vannak, meg mérges pókok, és ott néhány év után arra jutottak, hogy tulajdonképpen Magyarország egy jobb hely. Tehát ott nincsenek se kígyók, sem életi, egy-két kis picike kígyócska van, de szóval nem, na. És akkor elmentek ott a követségre, hogy ők most akkor szeretnének hazamenni. Mire azt mondták nekik, hogy de hát maguk egyetlen helyen lehetnek, csak Ausztráliában. Maguknak semmilyen joguk nincsen Magyarországra menni, de még lehet, hogy akár lehetne is ilyen joguk, de az a probléma, hogy nincsen olyan hivatal, aki kiállítana maguknak egy okmányt, hogy elmehessenek Magyarországra. Ugyanis maguk nem ausztrál állampolgárok, maguk csak itt vannak. Azt mondta ez a férfi, tulajdonképpen így maradtam Ausztráliában, hogy nem volt egyetlen hivatal se, aki megengedte volna, hogy onnan elmenjek bárhova, máshova. Azt a legyen. Azért volt érdekes nekem ez az élmény, mert mondjuk innen nézve el se tudok képzelni egy ilyen életutat. Kim vagyok, és beszélgetek egy bácsival, aki 70 évesen elmondja, hogy tulajdonképpen miért él ott, és ez hogy is történt, az a 15 év. És ami miatt ide fűztem ezt a történetet, az az, hogy valaki áll a busznál, és akkor azt mondja, hogy te miért nem jössz Olaszországba, nem szereted a csajokat, meg a bort? És hogy az a lazasága, hogy a kés a vaj. Na most, tehát ami föntartja a szándékos vakságot, az a konfliktus kerülés. A külső vagy a belső konfliktus kerülése. Az volt az élményem erről a bácsiról, hogy olyan az élete, mint egy rejtő jenő regény hős, de hogy a realitás érzékét nem annyira tapasztaltam. De hihetetlenül szórakoztató volt vele beszélni. Oké. Na most. Eszembe jutott, ugye a gyógyulás folyamata, eszembe jutott lovas íjász nemzeti büszkeségünk. És az a mondása, hogy azt mondja, hogy ahhoz, hogy valakihez történetesen egy lóhoz közel kerüljünk, az 5 lépésből áll. Most kirakom az 5 széke. Hogy nem úgy van, hogy úgy hirtelen merünk a valósággal szembenézni. Ó, ez 5 lépés. Van, aki emlékszik erre? Az első lépés, ahhoz, hogy egyáltalán egy lóval szót tudjak érteni, arra van szükség, hogy megnyerjem a bizalmát. Ha elnyertem a bizalmát, akkor hozzáérhetek a szőréhez. Amikor már hozzáérhettem a szőréhez, akkor megfoghatom úgy, hogy ő érezze, hogy a bőrét is fogom. Mikor már a bőrét megfoghattam, nem csak úgy a szőrét, akkor fölülhetek rá, és megtalálhatom a szót az izmaival. És amikor már szót értettem ennek a lónak az izmaival, akkor jön csak az 5. lépés, hogy szót érthetek a szívével. Ő ezt így mondta, hogy egy lóval kapcsolatba tudjak lenni, és egyáltalán elinduljon köztünk valami, valami emberi. Azt mondja, bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere. Hogy ezt az utat szükséges bejárnunk. Ezért, amikor ki akarunk gyógyulni a szándékos vakságból, az ugye zsigerileg érint bennünket, nem a szőrünket érinti, meg a hajunkat, nem a fölszínünket érinti, hanem a zsigerünket érinti. Ezért önmagunkkal vagy bárkivel kapcsolatban bizalom szőre, bőre, izma, zsigere. Valami ilyen utat fontos bejárnunk. Ez egyáltalán nem egy kis út. Nem csoda, hogy milyen előszeretettel vagyunk bent és maradunk a szándékos vakságnál. Ah, ez a lap nem jó lap. Ezt mondja. Egy kedves ismerősöm ott azt mondja, hogy tulajdonképpen kedvem volt tanulni. És arra gondoltam, hogy mit is tanulhatnék itt Ausztráliában, hogy kedvem szottyant szociális munkát tanulni. Hogy itt olyan szociális helyzetekkel is találkozhatom, amivel Magyarországon nem. És ezért ő nagyon tudatosan az ausztrál őslakosokkal kapcsolatos szociális munkát választotta. Ez lett a szakterülete. Azt mondja Feri, de képzeld el, hogy olyan helyzetek állnak elő, amiről egyébként nem is lehet gondolni, hogy ez megtörténik. Például, hogy mondjuk az ausztrál állam megnevezi, hogy ennek és ennek az őslakosnak jár valamennyi segély vagy juttatás. Ez nagyon egyszerű lenne, hogyha az ausztrál őslakosnak lenne bankszámlája. Az még lehet, hogy van bankszámlája, de nem adja meg a bankszámla számát. Mert azt mondja, a fehér emberek tettek minket tönkre. Nem csak legyilkoltak bennünket, hanem az édesanyáktól elrabolták, elragadták a gyerekeiket. Táborokban kellett fölnőnünk, erőszak és embertelenség között. Most ide jön egy ilyen fehér csávó, és azt mondja, mondjam meg neki a bankszámla számomat. Csak a szociális munkásnak az a dolga, hogy bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere. Azt mondja, hogy ez egész érdekes lehet, hogy tulajdonképpen hónapokon keresztül semmi más nem teszek, mint hogy bejárom azt az utat, hogy végül ez az őslakos azt mondja, hogy rendben van, neked megadom a bankszámla számomat. Mert bízok benned annyira, hogy te talán nem fogsz engem kirabolni, mint ahogy a többi fehér tette, akivel a családom találkozott egy pár száz év alatt. Nehéz konfliktusokat vállalni, hogyha nincsen bizalom. Ugye, mikor egy társkapcsolatban egymással merünk úgy konfliktust vállalni, hogy közben tudjuk, hogy ez a konfliktus nem fog bennünket tönkretenni, hanem egy tágabb realitáshoz vezet, egymás kölcsönös igazságát tudjuk majd megismerni, és ezért fejlődni tudunk, az a bizalomnak egy komoly szintje. Mikor még nem vállalunk egymással konfliktusokat, az nem egyszer a bizalom alacsony szintjét jelöli. Mert nem bízok abban, hogyha egyszer csak azt mond, de szerintem ez nem jó, vagy ezt nem értem, miért így csináltad, vagy ez nekem nagyon fájt, nem tudom, hogy hogy lesz utána. Ezért inkább nem vállalom a konfliktust. Ezért megmarad a biztonságérzetem, hogy tulajdonképpen nekünk jó kapcsolatunk van, és nálunk nem zörög a kanál. Valójában alacsony a bizalmi szint. És mert alacsony a bizalmi szint, egy csomó része a realitásnak kívül marad az életünkön. Fő. Tehát a szándékos vakságból ki akarok gyógyulni, akkor bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere, saját magammal is, meg másokkal is. Ha. Oké. Okay. Aha, most még két dolog jutott eszembe, két szerep, amit ha táplálunk magunkban, akkor nagyobb világossághoz juthatunk. Ilyen szerep, ugye a gyerek mellett a próféta. Mert a próféta az a valaki, aki miután ő elmondja, hogy szerinte hogy van, előszeretettel nyírják ki. Ugye tudjátok, hogy jaj a rossz hírhozójának, hogy kulturális tény az, hogy volt, amikor a rossz hír hozóját úgy első indulatból szokás volt lenyilazni, vagy lefejezni, vagy ledárdázni, vagy tök mindegy. Ugye első indulatból, hogy valami többletrealitás van itt, amivel szembe kéne nézni. Proféta. Hogy magunkban megtaláljuk a prófétát, aki bátran jövendől. És azt mondja, Feri, ha ezt így folytatod, csúnya véget fogsz érni. Ez egy profécia. Ide figyelj, Feri, ha tovább iszol, vége. Nem iszom, azért mertem ezt mondani. Alkoholt. És tudjátok, milyen szerep lehet még nagy segítségünkre? Ez a szegény ember. Mert a szegény ember bárki elé oda tud állni, és azt tudja mondani, egy életem, egy halálom, nekem nincsen veszteni valom. Hogy talán van olyan élményetek, hogy egy szegény ember az, aki megmeri mondani, hogy azért, mert azt mondja, hogy egyszerűen semmi veszteni valom nincsen. És egy döbbenetes történet, ezt mindenképp el akarom nektek mondani, ausztrál. Liában hallottam, de nem ausztrál történet. Egy srác 16 éves. A 16 éves fiú a 16 éves osztálytársával és a 14 éves barátjukkal úgy döntenek, hogy utálják a diktatúrát, ami tönkretette a családjaikat, és ők lelépnek. És ezért azt a stratégiát választják, hogy neki kell állni, és át kell menni Ausztriába. Ez elég logikus. Elindulnak, természetesen késő este indulnak, hogy majd ők éjszaka átmennek. Ennek következtében háromszor is eltévednek, ezt onnan tudatosítják, hogy háromszor is visszaérkeznek ugyanoda. Erre azt mondják, hogy na most akkor eltévedtünk. Tele vannak feszültséggel, hogy most már nincs túl sok idejük, már háromszor eltévedtek, nem sokára hajnal lesz, és akkor az egésznek annyi. De hát már vissza nem mehetnek, hát ellógtak a suliból, meg minden ellógtak, eljöttek, se, hát egyszerűen végig kell csinálni. De van a 16 éves barát, meg a 14 éves, és azt mondják, hogy ne, adjuk föl. Hát ez föl kell adni, ez reménytelen. Hát eltévedtünk. Ez a srác azt mondja, aki ezt a történetet mondta nekem, ő is most már 70 fölött van. Azt mondja, hát te Feri, én meg arra gondoltam, hogy miért egy életem, egy halálom? Hát itt van, láttam akkor, hogy nem olyan messze van egy ház, és a házban ég a villany. Hát megyek, azt megkérdezem, merre van Ausztria. Értitek? Na, de hát ugye egyrészt gyerek, másrészt szegény, harmadrészt nincs vesztenivalója. Bekopogtat, a többiek elbújnak, mert azt mondják, ez egy őrültség. Bekopogtat, kijön egy férfi, ávós egyenruhába. Csak a kalap nincsen rajta. Ott áll ávós egyenruhába az ember, és erre ez a fiatal srác 16 éves a következőt gondolja magába. Hát most hát te azért jöttem, mert csak, hát ha valaki tudja, ő biztos tudja. Azt arra lennék én kíváncsi, hogy merre van Ausztria, mert mi most neki indultunk, ám itt nem maradunk. Állt ott az ávós, csak sapka nélkül, és a következőt csinált egy olyan 5 másodperces sok után. Elvitte őt a ház sarkához, azon túl, hogy ne lehessen, mert azt mondja, mi itt az oroszokkal iszunk. Ide figyeljetek. Na látom, gyertek már elő. Ausztria ott van, ahol az a pici fény van a messzeségben, az már Ausztria, az ott egy ház. Nektek itt kell elindulni arra felé, de az lesz, hogy ráértek a senki földjére. Titeket észre fognak venni, legalábbis azt, hogy itt van valami mozgás, ezért világító rakétákat fognak föllőni. Nektek az a dolgotok, hogy amikor föllövik a világító rakétát, akkor azon nyomba vágódjatok hasra. Meg ne mozduljatok, mert ha nem mozogtok, akkor tulajdonképpen nem szúrnak ki titeket. Ezt lehet, hogy többször is meg kell ismételnetek. Meg ne mozduljatok, mindig csak a sötétbe menjetek, ott a kis fény. És visszament a házba. És pontosan minden úgy volt, ahogy mondta. És tényleg föllőtték a világító rakétát, és hasra vágódtak, és tényleg úgy volt. És hogy milyen mondjuk iparszerűen ment, hogy mire beértek Ausztriába, ott a faluba, abba a világító ablakú házba, már várták őket. Hogy van bennünk a szegény ember, aki azt mondja, mit veszthetnék? Miért nem mondhatnám, hogy így van? Hát, mert így van. Ezzel azt akarom mondani, hogy úgy begyakorolt felnőttként, tanárként, orvosként, papként. Egy csomó mindenhez nincs bátorságunk. De gyerekként van. Gyerekként van, bohócként van, udvari bolondként van, szegény emberként van. A prófétaként van. Hogy de nagy dolog megtenni ezt a lépést, hogy rátalálok ezekre a szerepeimre, hogy egyáltalán valami a többlet realitásból meg tudjon jelenni. Ez igazán tetszik nekem. Na most, ezért látjátok a helyzetet, nézem az időt, a helyzetet úgy írhatjuk le, hogy amiről most idáig beszéltünk, hogy szükség van a szabad gyerekre. Emlékeztek Eric Byrne? Szükség van egy szabad gyerekre. A szabad gyerekre való találásnak van legalább 6-7 jó szerepe, hogy tudok-e rátalálni. Igen, ám, de a szabad gyerek nem elég, aki elég szabad, és közben elég nyitott, és gyermeki kíváncsisággal mer valamit befogadni, amit addig nem mert látni, vagy nem tudott. Szükség van egy okos és nagyon reális felnőttre, és szükség van egy gondoskodó szülőre. Különben az a nagy világosság, emlékeztek itt az előző történet. Kellett valaki, aki azt mondja, arra kell mennetek. És amikor föllövik a világító rakétát, akkor feküdjetek hasra, ez a felnőtt. Ezt így kell csinálni. Ez egy nehéz helyzet, ebbe tönkre lehet menni. De kell egy gondoskodó szülő, aki ezt ide figyeljetek. Hát el nem árullak benneteket. Majd én segítek nektek. Tudjátok, így csináljátok. Ez a gondoskodó szülő. Ezért leírhatjuk a fejlődésünket úgy, hogy ezt a három szerepet keressük, és ha megvan a három szerep, akkor megvan a föltétele annak, hogy a szándékos vakságból ki tudjunk gyógyulni. És ezt most leszeretném nektek írni, mégpedig azon a módon, hogy például, amikor egy jó segítővel találkozunk, és mi lehetünk saját magunknak jó segítői. Amikor egy jó segítővel találkozunk, akkor tulajdonképpen nagyon fontos, hogy valahogy megpróbáljuk elevenen tartani ezt a gyereket, ezt a nyitott, befogadóképes gyereket. De közben pedig kell egy segítő, aki egyszerre képviseli az okos felnőttet, és az együttérző és gondoskodó szülőt. Ha segíteni akarunk magunknak, erre a két szerepre is szükségünk van. És ezt most ilyen párokban szeretném megmutatni nektek. Mondom mindig először a felnőttet, és akkor utána a szülőt, hogy az akkor hogy néz ki. Bármikor, amikor valaki segít nekünk, nagy valószínűséggel ezt a két szerepet viszi, mi pedig a harmadikat, a befogadó gyerekét, a szabad, őszinte befogadó gyerekét. Most egy baklövésemet hadd mondjam el. Van Magyarországon néhány nagyszerű intézmény, ami fogad súlyos nehézségben lévő embereket. És az egyik ilyen intézménybe igen gyakran küldtem klienseket, mert az volt a benyomásom, hogy ott kapnának megfelelő segítséget. Azután eltelt néhány év, és elmentem ebbe az intézménybe, hogy megbeszéljük azt, hogy az én küldéseim, azok indokoltak-e, reálisak-e, jól érzékelem-e, hogy azokat, akiket én oda küldök, azok valóban odavalók-e. Nagyon kedvesen fogadtak engem, örültek az együttműködésnek, és a következőt mondták, igen, Feri, amikor hozzánk küldesz valakit, az nagyon indokol, teljesen rendben van. Egy valamivel viszont rengeteget szenvedünk. Mégpedig azzal, hogy akiket te küldesz, azok hátra szoktak dőlni, és várják, hogy megmentsük őket. És akkor elkezdtem ezen gondolkodni, de mit szúrok én el? Hogy mindenki, akit én küldök, az hátra dől, és várja, hogy megmentsék. Azért, Feri, és akkor rájöttem, hogy teljesen reálisan mondják ezt. Mert én bennem mindig két dolog volt az egyik, hogy a következő két dolgot hangsúlyoztam, ide figyeltek. Ez egy nagyon jó hely, ide érdemes menni. Na, hát ez egy jó hely. Érdemes menni. Na, valódi segítséget lehet kapni. Itt nagyon érdemes lenni. A másik pedig jó szakemberek. Na, nagyon tud. És ezért, akiket én küldtem, azt mondják ezek a segítők, azt mondják, az történt, hogy körülbelül 6, 8, 10, 12 akárhány beszélgetés kellett, ameddig rájöttek, hogy nekik is kell valamit csinálni. Mert őket úgy küldték ide, hogy ez egy nagyszerű hely, és remek szakemberek vannak. És ez ő belőlük azt hozta ki, hogy ez nagyszerű, és remek szakemberek, hát akkor ennyi. Akkor tessék, szereljetek meg. Tehát a mi részünk, hogy nem azt mondjuk, hogy szereljen meg valaki, ez a gyermeki nyitottság, és akkor gyerünk, én a fölfedezem, és megyek, és kockáztatok, és azt mondom, egy életem, egy halálom. Egy terápiás folyamatban vannak ilyen pillanatok. Bekópogtatok egy ajtón, és nem tudom, ki jön ki. És kijön valaki, és azt mondom, már pedig én oda akarok menni. És nem tudom, mi lesz a következő pillanatban. Szóval, azt mondja, mondom ezeket a párokat, hogy a felnőtt, a reális felnőtt és az együttéző gondoskodó szülő, hogy ez mit is jelent. Például a szülő nagyon bízik bennem, tudok bízni magamban, a felnőtt pedig kihívásokat ad. Tehát bizalom és kihívás. Bizalom és kockáztatás. Nem elég, ha csak a bizalom, nagyon szeretlek, nagyon bízok benned, ez jó, de általában nem elég, hanem néha szükség van valami olyanra, ami, hogy úgy nem kapok levegőt. Van egy gyönyörű szép dokumentumfilm Pető Andrásról, a Pető Intézet alapítójáról. Popper Péter, aki dolgozott ott, a következő történetet meséli. Hát az történt, hogy hát akkor ilyen pályakezdő fiatal voltam, és talán arra gondoltam, hogy én nekem ezekkel a fiatal emberekkel kéne dolgoznom, és akkor adtak nekem egy kisfiút, és mondták, hogy itt akkor az a 3-4 lépcső, és akkor segítsek neki, föl kéne jönni, ez a délelőtti feladat. Hogy itt van 3 lépcső, és a negyedik, hogy ez a délelőtt. Azt mondja, hogy órákon keresztül próbáltam a gyerekkel valahogy, hogy át, hogy gyere már föl, és azt mondta, egyszer mindig csak most pont nem lehet le. Pedig ez nagyon szép. Na mindegy, állt itt a gyerek, és órákon keresztül semmi nem ment. És arra ment Pető András, azt mondja, mit csinálsz? Azt mondja, hát egyszer ez reménytelen. Hát reméltem, most a harmadik órája állunk itt, ez egyszer nem, egyszerűen ez nem megy. Pető András megállt így, hát most, hogy pont így, azt nem tudom, de... Azt mondja, haj, te Csabi! Hát az egész intézet büszke rád, hát mi itt mind fölnézünk rád. Ez fantasztikus, amit te csinálsz. Na gyere, Csabikám! Azt mondja Popper Péter, egyetlen ujjával hozzányúlt, azt mondja, na most akkor, Csabikám, gyerünk föl! Ha nem is ezzel a sebességgel. És erre azt mondja, ugye így emlékezett erre vissza Popper Péter, azt mondta, mikor látta, hogy egyetlen ujjával nyúlt hozzá, miközben órákon keresztül rángatta, akkor arra jutott, hogy inkább más szakterületet választ. És hogy ez milyen hihetetlen pontosan mutatja azt, hogy amíg ő rángatja, addig mi van? Föl kell menned, föl kell állnod, nincs olyan gondoskodó szülő. Bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere. Hogy el kell mondani azt a 3 mondatot, hogy Csabikám, itt mindenki fölnéz rád. Te egy nagyszerű kis kölyök vagy. Bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere. És utána lehet neki egy kihívást adni. Azt mondja, akkor most gyerünk. 3 lépcső. Ha csak azt mondom, gyerünk 3 lépcső, na. Ha meg azt mondom, Csabika, itt mindenki fölnéz rád. Jaj, de jó, ugye, és akkor ott marad. Hogy a kettő együtt van. Tehát amikor a szándékos vakságból szeretnénk kijönni, akkor van egy nyitott gyerek bennünk, most nem ragozom még egyszer, de van egy felnőtt, aki azt mondja, hogy gyerünk! Ha nem maradhatsz így! És kell egy gondoskodó, együttérző szülő. Jaj, Csabikám, te ide fölrész, kapsz egy olyan puszit, hogy a szomszéd asszonynak elmondom, mindenkinek, hogy Csabi mit tud. Oké. Második, egy-két ilyet, és akkor huha. Hát azt nem is bírom befejezni. Azt mondja. Nagyon jó, hogyha én bennem a felnőttben nagyon világos tartás van. Megvan az értékrendem. Tudom, hogy mit akarok, és hogy akarom, és mit tartok helyesnek, és na. Ezzel együtt pedig egy fogyhatatlan tisztelettel nézek magamra, akkor is, hogyha valamit nem csináltam jól. Ezt úgy szoktam mondani, hogy ma elnézést, hogy amikor a kisfiú 5-öst hoz az iskolából, akkor a szülő örül neki. Ha 1-est hoz, akkor szomorú, de szereti az 5-össel is, meg az 1-essel is. Nem azért szeretem, mert 5-öst hozott, hanem mert a fiam. Az egyiknél örülök, másiknál szomorú vagyok. Tehát itt vagyok, és azt mondom, az 5-ös az klassz, kell az 5-ös. Az 1-es az pocsék, de palacsinta van. És még azt is megmondhatod, hogy mit rakjak bele te. égedelem. Tehát, hogy megvan a tartás bennem, és közben megvan a tisztelet. És képzeljétek, egy olyan döbbenetesen érdekes dolgot hallottam most megint, hogy Ausztráliában az orvosi egyetemre kizárólag posztgraduális képzésként lehet jelentkezni. Már egy alapdiplomát kell, hogy legyen, hogy egyáltalán elkezdhesd az orvosi egyetemet. Mert azt mondják, orvosnak lenni az egyrészt szakismereteket jelent, másrészt mély emberséget. Akárki nem lehet orvos. És ezért azt mondják, hogy egy 18 éves gyereket nem tudunk elkezdeni arra tanítani, hogy másik embert hogy gyógyítson. Hát 18 éves. Hát ott ül azt, na, örülünk, hogy őszinte, de hát na. Ezért kell neki már egy diploma, valami alap. És a fölvételi a következőből áll. Szóval, hát persze, van egy tananyag rész, ez egészen világos. Hát ez na, hát csak a fej itt van, a láb ott, és a kettő között az ember. És ez világos, hogy van valami alap. De tudjátok, a fölvételi úgy néz ki, van 7 állomás. És a gyerekek egymás után mennek az állomások, és akkor egyszer csak itt ül egy felnőtt. Hát gyerekek, na hát 21 éves mondjuk, vagy több. És azt mondja, jaj, jó napot kívánok, örülök, hogy orvos szeretne lenni. Mutatnék egy képet. És a képen éppen egy hajléktalan van, aki kéreget az utcán. És azt mondják ott a fölvételizőnek, hogy hát András, mit lát ezen a képen? Ez a felvételi. Megkérdezik, hogy mit lát a képen. És amikor az András elkezdi mondani, hogy mi mindent lát a képen, egy orvos, aki 20-30-40 éve orvos, az föl tudja mérni, hogy lesz-e benne egy gondoskodó szülő. És van benne egy nagyon reális felnőtt, aki azt, hogy ezt látom, és ezt. De hogy egyrészt látom a nyomorúságot, és másrészt együttérző vagyok a nyomorúsággal. Utána azt mondja, köszönöm szépen, nem, köszönjük András, akkor ott a következő állomás. Elmennek a következő állomás, azt mondja, hát egy dilemmáról szeretnék beszámolni magának. Hát képzelje el, hogy maga már orvos, és az történik, hogy hát máj átültetésre vár 2 beteg. Az egyik beteg egy alkoholbeteg, aki hát 20 éve súlyosan alkoholizál, és teljesen tönkre itta a máját, és a másik pedig egy 3 gyerekes édesanya, aki egy májfertőzés miatt most máj átültetésre vár. De csak egyetlen máj van, ez mind a kettejüknek jó lenne. Melyiknek adná a májat? És az a szép ebben, hogy nincs jó válasz. És hogyha az a 21-22 éves ember ott el tudja mondani a realitást, hogy fú, azért ezt így is látom, meg úgy is látom. És az érzéseimet nézem, akkor csí. És akkor átül a gondoskodó szülőző, hogy hát én orvos akarok lenni. Hát mind a két ember rászorul. Nekem nem az a dolgom, hogy most megítéljem, hogy ki, hanem hogy beteg. Hogy beteg. Hát én orvos akarok lenni. Hát az ember szenved. Ezt gyönyörűnek látom. Gyönyörűnek. Hogy egy fölvételin a következő orvos nemzedék nem csak biológiai és kémiai ismereteiről tesz tanúbizonyságot. 7 állomás. Mert 7 különböző állomáson, hogy beszélgetünk ezekkel a fiatal emberekkel, lehet érzékelni, hogy van-e benne egy gondoskodó szülő. És van-e benne egy reális felnőtt. Gyönyörűség. Tehát akkor csak egy záró mondat, hogy odáig jutottunk, és következő alkalommal folytatnám, hogy ahhoz, hogy a szándékos vakságból kezdjük kiverekedni magunkat, a szabad gyerek részünk, az okos, reális felnőtt részünk, és a harmadik, a gondoskodó szülő részünk. Őket keressük. Köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.